A hírek után már is folytatjuk a beszélgetést Fűrész Tündével, a Kopp Mária Intézet megbízott elnökével. Demográfiai helyzetről, gyermekvállalásról, családalapításról, családtámogatásokról beszélgettünk az előző fél órában, és persze szemléletváltásról, meg szemléletformálásról is, ami szintén hangsúlyos, és egy, hát mondhatjuk, hogy hosszabb távra szóló, hosszabb folyamat. És ennek kapcsán éppen a kezembe került a múltkorában, már az előző részben is emlegetett, többször emlegetett három királyfi, három királylány mozgalomnak egy kutatás, egy reprezentatív kutatása, amelyet egyetemisták körében végeztek, és ebben az volt a konklúzió, vagy az derült ki ebből a felmérésből, hogy a megkérdezett egyetemistáknak a 90% a házasságban képzeli el a jövőjét, tehát amiről beszéltünk ebben a úgymond szorosabb elköteleződésben. 4-5%-uk volt mindössze, aki azt mondta, hogy ő nem készül gyermeket vállalni, vagy nem akar gyermeket vállalni, és a legtöbben, akik ugye gyermeket szeretnének, a legtöbben 2-3 gyermekről beszéltek, tehát hogy 2-3 gyermeket szeretnének, és ugye erről is szó volt már az előző részben, hogy a 2-3 kívánt gyerek helyett mégiscsak a mutatószám az az 1,5, tehát ez azt jelenti, hogy egy párra vetítve inkább csak 1-2 gyermek születik meg Magyarországon, vagyis hogy a szándék, vagy akkor megint térjünk vissza ehhez a szóhoz, hogy a szemlélet az adott, csak valahogy az élet más képet vázol fel, és más számsorokat rajzol ki.
Igen, nagyon szerencsés helyzetben vagyunk Magyarországon, mert ahogy ez a kutatási eredmény is megmutatja, Magyarország még mindig egy nagyon családbarát és gyermekbarát ország. De valóban van különbség a vágyak és a tervek, és utána a megszületett gyermekek száma között. Ugye Kopp Mária vezette be a köztudatba ezt a mondatot, hogy célunk az, hogy a kívánt és a tervezett gyermekek megszülessenek. Ezt átvette a kormányzat, és a Kincs is egyfajta jelmondatának tekinti ezt a mondatot. Amellett, hogy mi még hozzátesszük azt is, ami egyébként a családvédelmi sarkalatos törvényünkben fogalmazódik meg, hogy harmonikusan működő családok nélkül nincs jól működő társadalom sem. Tehát nem csak a mennyiségi kívánalmak a fontosak, hanem az, hogy valóban harmonikus, kiegyensúlyozott családok neveljék fel azokat a gyermekeket.
Biztos, hogy erre vonatkozóan számtalan kutatás, meg szociológiai mérés készül, de vajon akár ön hogyan látja ezt, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy a kívánt vagy tervezett második, harmadik vagy akár negyedik gyermek nem születik meg a családokban. Mondjuk itt ugye ez a kutatás, amire én is hivatkoztam, ez egyetemisták körében készült, és ott véletlenül azért az lehet, hogy kitolódik a munkába állás, kitolódik az egzisztencia megteremtés, az otthon teremtés, és így aztán a gyermekvállalás ideje is. Tehát egész egyszerűen kifutnak az időből nagyon sokan, hogy megszülessen az a kívánt második vagy harmadik gyermek. Így lehet ez vajon?
Igen, pontosan így van. Ugye ma Magyarországon a nők átlagosan 28 éves korukban szülik meg az első gyermeküket. Itt ugyan stagnálás van, de valóban a gyermekvállalás kitolódik, és ez nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a második, többedik gyermekek nem születnek meg. Illetve azért ennek vannak biológiai okai is. Tegnapi napon pontosan egy olyan rendezvényen voltam, ahol a meddőségről volt szó. Tehát nem szabad azért ezt tagadni, hogy ahogy idősödik egy hölgy, egyre inkább kisebb az esély annak, hogy várandós tud lenni, tehát hogy valóban a biológiai, de időnként a lelki okok is emögött ott vannak, tehát amíg lelkileg, mentálisan nem felkészült egy édesanyja, illetve egy pár arra, hogy gyermeket vállaljon, addig bizony ez akadályozza a gyermekvállalást.
A gyermekvállalás tekintetében én találtam még érdekes számokat, amik ráadásul eléggé aggasztó számadatok. Ez a Heti Válasz készítette egy demográfiai körképet néhány héttel ezelőtt az egyik lapszámban, és hát ebből valóban elég vészjósló kép alakul ki. Ebben én azt olvastam, hogy 2017-ben, tehát a tavalyi esztendőben 92 000 gyerek született Magyarországon, és 2022-re, ami hát nem a távoli jövő, ugye mindössze 3-4 év, 85 000 gyerek születhet, ha nem változik a termékenységi mutató, és marad ez a termékenységi arányszám. Ráadásul, ugye ott arra hivatkoznak, hogy az anyai életkorban lévők, tehát pontosan abban a korban, amiről beszéltünk, anyai életkorban lévő nők száma kezdett el fogyatkozni. A 2016-os mikrocenzus adatai szerint ez a 25 és 30 év közötti nők 70-71%-a gyermektelen, még a 40 év alatti férfiaknak pedig szintén 70%-uknak nincs gyermekük. Tehát ha csak a számokat úgy összerakjuk egymás mellé, akkor a jövőre nézve is elég borús kép bontakozik ki, hogyha nem történik valami kedvező változás.
Így van, tehát van egy olyan hatás, amivel Magyarországnak meg kell küzdeni, ez ugye a negatív ratkó hatás. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy a 70-es években született ratkó gyermekeknek a gyermekei, azok ugye most érnek abba a korba, amikor már gyakorlatilag kiöregedtek a gyermekvállalási korból. Itt nagyon fontos elmondani, hogy 2010 előtt voltak ők ugye pont abban az idő, voltak abban a korban, amikor még gyermekeik születhettek volna. Ehhez képest akkoriban 6,7%-kal, tehát 2002 és 2010 között 6,7%-kal csökkent a születéseknek a száma, miközben egyébként a 30, illetve 25-40 éves nőknek a száma pedig 20%-kal növekedett. Ugye 2010 és 2017 között pont ellentétes volt a folyamat, 12%-kal kevesebb szülőképes korban nő élt Magyarországon 2017-ben, mint 2010-ben. Ehhez képest valamelyest, ugyan nem nagy mértékben, de mégis tudott nőni a születéseknek a száma. Tehát a kormányzati családpolitika, a népesedéspolitika tudta kompenzálni ezt a negatív hatást, és azt szeretnénk elérni, hogy a jövőben is tudjuk ezt a hatást kompenzálni. Ehhez nyilván még erőteljesebb családpolitikára van szükség, de valóban ez egy olyan adottság, amelyel bizony nem könnyű megküzdeni, és egy nagy kihívást jelent a magyar népesedés politika számára.
Itt kormányzati intézkedésekről már beszélgettünk, és különböző családtámogatási intézkedésekről. Ugye most Orbán Viktor miniszterelnök a következő 4 évet a demográfia ciklusának nevezte. Tehát, hogy ez a kérdés lesz az egyik középponti kérdés a következő 4 éves ciklusban. Milyen irányok lehetnek vajon ön szerint? Tehát, hogy további családtámogatási intézkedések, további kedvezmények, mi lehet az irány?
Azt látjuk, hogy ez bevált az elmúlt 8 évben is, tehát alapvetően a családoknak az erőteljes támogatása az erre demográfiai mutatókban, a népesedés mutatókban megmutatkozik, hiszen a gyermekvállalási kedv, ugye a teljes termékenységi arányszám, amely megmutatja a gyermekvállalási kedvet, az 20%-kal tudott növekedni, ez egyébként az egyik legnagyobb növekedés az Európai Unióban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt az erőteljes családpolitikát, népesedéspolitikát tovább kell folytatni. Nagyon fontos, hogy a családalapítást, a fiataloknak a gyermekvállalását talán még inkább tudjuk támogatni, illetve az is fontos, hogy a testvérek megszületését ösztönözzük, és amiről már beszéltünk, hogy a mentális, a hozzáállásbeli, a családbarát szemlélet, közgondolkodás minél inkább való meggyökeresedése vagy meggyökeresítése is nagyon fontos feladat, hiszen minden pénzbeli támogatás az akkor tud igazából táptalajra lelni, hogyha van egy olyan családbarát támogató közeg, amely ezt be tudja fogadni.
Ugye a miniszterelnök arról is beszélt, talán lehet, hogy éppen abban a beszédében, amit az imént is idéztem, hogy szeretne átfogó megállapodást kötni a magyar nőkkel. Érdekel, hogy ön például mit olvas ki ebből, vagy mit olvas neki belőle, mint mondjuk családalapítás vagy gyermekvállalás előtt álló nő, mit olvas neki belőle?
Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy a nőket szeretnék megkérdezni, hiszen sok tekintetben valóban a nőnek a döntése az, hogy hány gyermeket fog szülni, mikor fog gyermeket szülni. Ugyanakkor kihangsúlyoznám, hogy azért ez az édesapákra, a férfiakra nagyon nagy szükség van, tehát azért mégiscsak a családalapítás akkor egy egészséges családalapítás, hogyha ebben a férfiak szerepe meghatározó. Én azt gondolom, hogy valóban meg kell kérdezni a magyar fiatalokat arról, hogy leginkább mire van szükségük ahhoz, hogy családot alapítsanak, fészek rakást kezdjenek el, illetve gyermekeik szülessenek, illetve meg kell kérdezni a családokat arról, hogy mi kell ahhoz, hogy még testvérek szülessenek. E tekintetben már nagyon sok minden történt, sok intézkedés van, de nyilván még lehet tovább cizelálni, illetve meg kell nézni, hogy a súlypontokat leginkább hova érdemes helyezni, dolgozni, és ebből a szempontból nagyon hasznosnak tartom, hogyha egy ilyen széleskörű konzultáció megindul a magyar társadalommal.
Ja, az jutott ennek kapcsán eszembe, hogy azért ez meglehetősen kényes terület, hiszen a család, családalapítás, a gyermekvállalás, hogy ki hány gyermeket szeretne, vagy aztán hány gyermeket vállal, ez mégiscsak nagyon szorosan vett magánügy, vagy magánéleti kérdés. Tehát persze központi vagy kormányzati intézkedésekkel lehet mindezt segíteni, vagy támogatni, de hát nyilván nem nagyon lehet úgymond úgy befolyásolni, és ennek kapcsán az jutott eszembe, amit Novák Katalin mondott, hogy hát nincs valami fajta beavatkozás, vagy nincs valami fajta kényszerítés, hanem támogatás van, és segítés, vagy segítség. Ez lehet az irány?
Pontosan ez az irány, tehát valóban a gyermekvállalás ugye az mindenkinek a magánügye, ugyanakkor ezért nem szabad megfeledkezni arról, hogy a gyermek az egy közkincs. Ahogy az elején is beszéltünk erről, hogy a Magyarország számára gyermekek jelentik a legfontosabb kincseket, és tényleg támogatni kell, tehát ezért nagyon fontos, hogy megkérdezzük, hogy mi kell még a családalapításhoz, mi kell ahhoz, hogy ez a valóban viszonylag magas gyermektelenségi arány ez csökkenni tudjon, és azt gondolom, hogy ebből még pontosabb képet tudunk majd felállítani a tekintetben, hogy melyek azok a területek, ahol többlettámogatásra van szükség.
Ugye, ha gyermekvállalásról, családalapításról beszélünk, akkor mindig elhangzik az, hogy nagyon fontos, hogy ne ütközzön a családalapítás és a munka, vagy a munkavállalás, vagy ha úgy tetszik, a család és a munka, vagy a család és a karrier ne ütközzön, és ez összeegyeztethető legyen. Talán meglepő adat az, de nemzetközi statisztikák azt mutatják, vagy azt bizonyítják, hogy érdekes módon ott születik több gyerek, vagy ott nagyobb a gyermekszám, ahol dolgoznak a nők. Tehát akkor ebből az olvasható ki, hogy nagyon fontos a támogatási rendszer, az anyagi stabilitás és az anyagi biztonság?
Ugye azt szoktuk mondani, hogy szeretnénk biztosítani a választás szabadságát, hogyha valaki dolgozni szeretne, vagy dolgoznia kell, és emellett gyermeket is nevel, akkor ezt a két területet össze tudja egyeztetni. Ha valaki még otthon szeretné maradni a gyermekével három vagy akár több ideig, akkor ezt is meg tudja tenni. De hogyha valóban vissza kell menni a munkaerőpiacra, akkor annak se legyen akadálya. Azt gondolom, hogy a munka és a család egy összeegyeztetése valóban kulcskérdés, hiszen a családok anyagi biztonságát leginkább a munkajövedelem adja, és egyáltalán nem mindegy, hogy egy vagy egy keresőn nyugszik egy családnak az anyagi biztonsága, vagy mondjuk másfél vagy két keresőn. Úgyhogy már eddig is számos intézkedést tettünk a tekintetben, hogy a munka-család egyensúlya javuljon, ugye a bölcsöde fejlesztés is nagy részben erről szól, de a munkatörvénykönyve is számos olyan lehetőséget biztosít, ami ezt segíti elő az atipikus, rugalmas részmunkaidős foglalkoztatás kapcsán, vagy akár a családbarát munkahelyek mozgalma, vagy a pályázat, tehát nagyon sok olyasmi történt, ami ezt elő tudja mozdítani, ugyanakkor valóban van még teendőnk a tekintetben, hogy ezen a téren még inkább segítsük a családokat abban, hogy a munkavállalás és a gyermekvállalás ne egymást kizáró, hanem inkább egymást erősítő tényezők legyenek.
Ugye többször beszéltünk már a szemléletről, vagy a szemlélet formálásról, és itt gondolom, hogy különösen fontos a vállalati kultúra, hát ahogy ugye a családbarát munkahelyeknél ezt a fajta vállalati kultúrát képviselik. És hát különösen fontos az, hogy mennyire elterjedtek, mennyire alkalmazzák az atipikus foglalkoztatási formákat. És biztos, hogy nagyon sokat léptünk e tekintetben előre, de én azért azt látom, hogy azért Magyarországon még mindig az a szemlélet, hogy mondjuk nem foglalkoztatják részmunkaidőben, vagy nem foglalkoztatják távmunkában azokat, akiket egyébként lehetne, mert valamiért a munkáltató szereti látni, vagy szereti jól nyomon követni az adott munkavállalót. És például a részmunkaidős vagy rugalmas foglalkoztatási formák tekintetében én azt láttam, hogy az OECD átlag az olyan 20-25% körüli, ami az elég kedvező vagy elég magas. Magyarországon pedig még úgy 5%-hoz közelítünk éppen. Tehát akkor ezen a téren azért van bőven teendő, és talán éppen a munkaadók vagy a munkáltatók vagy a vállalatok részéről a szemléleten kellene valamilyen módon változtatni.
Így van, tehát valóban van egy olyan örökségünk, hogy általában a felső vezetők úgy gondolják, hogy a normál munkaidő, a 8 órás munkaidő az, ami a leghatékonyabb. Ugyanakkor, ahogy haladunk előre, például a digitalizációval egyre inkább könnyebbé válik a távmunka is, vagy az otthonról végzett munka is.
Csak valamiért ezt nem szeretik a munkáltatók. Én olvastam ilyen felméréseket, és abból az derült ki, hogy azért a munkaadó azt szereti, hogyha valóban a 8 órában ott ül, és láthatóan ott ül egy adott irodai térben a munkavállaló.
Igen, ez sok tekintetben bizalmi kérdés, ugyanakkor én azt gondolom, hogy ez a fajta munkaerőhiány, ami most már a gazdaság számos területén érzékelhető, illetve ezek az új fajta munkaformák, munkaszervezési megoldások, ezek mind-mind ki fogják kényszeríteni azt,
igen, hogy... rengeteg ilyen van a részmunkaidő távmunka mellett, ugye ott van a job sharing, rengeteg atipikus foglalkoztatási forma van, amit lehet alkalmazni.
Nagyon sok ilyen megoldás, és szerintem sok helyen működik is, de tény is való, hogy vannak a családok, elsősorban a nők életében olyan időszakok, amikor például a részmunkaidő egy nagyon jó átmeneti megoldást jelentett, amikor a gyermek még kicsi, vagy mondjuk időszülőről kell gondoskodni, akkor a részmunkaidő egy olyan jó megoldás, ami lehetővé teszi, hogy ne senki teljes mértékben a munkaerőpiacról az édesanya, de mégis el tudja látni azokat a családdal járó teendőket is, amiket el kell végeznie. De ahogy mondtam, én bizakodó vagyok, tehát azt gondolom, hogy egyre tudatosabbak e tekintetben a munkáltatók is, és a munkavállalók is. Ugye sok tekintetben ez is problémát jelentett, hogy nem nagyon tudtuk, hogy mi az, hogy részmunkaidő, tehát hogy nem ez a tudatosság.
Tehát meg kell ismerni ezeket a formákat.
Így van, nem voltak rá jó példák, de azt gondolom, hogy valóban az élet, meg ez a munkaerőhiányos gazdaság, tehát ugye egyre több területen ezt látjuk, azért ez ki fogja kényszeríteni azt, hogy a tipikus megoldásokat is alkalmazzák a munkáltatók.
És olyan mennyiben van még érzékelhetően jelen egyfajta bizalmatlanság a kisgyermekes vagy gyermeket nevelő nőkkel szemben, vagy akár éppen gyermekvállalásra készülő nőkkel szemben, mert az jutott eszembe, hogyha mondjuk képzeljünk egy állásinterjú szituációt, és mondjuk ezen az állásinterjún megjelenik egy 25-30 év közötti hölgy, aki mondjuk őszintén elmondja azt, hogy ő mondjuk 4 gyermeket szeretne, és ezt lehetőleg a következő 3-5 évben szeretné megvalósítani, hát akkor lehet, hogy elfehéredik annak a munkaadónak vagy munkáltatónak az arca.
Talán azért is fehéredik el, mert valóban volt egy olyan időszak, amikor a anyáknak a nagy része a gyermek 3 éves koráig otthon volt. Ez ugye egy nagyon hosszú időszak. De hogyha minél több lehetőséget biztosítunk a tekintetben, hogy ne kelljen olyan hosszú időt kihagyni a munkából, tehát hogyha van bölcsöde, ott vannak a nők 40-nel ugyan nagymamák, akik tudnak vigyázni a gyermekre, ha segítünk abban, hogy legyen átmenet, mondjuk először részmunkaidő 4 óra, majd 6 órában, aztán 8 órában tud dolgozni az édesanya, akkor azért ezek sokkal jobb megoldások. Tehát valószínűleg sokszor azt gondolják a munkáltatók, hogy akkor most egy nagyon hosszú időre ki fog esni az a munkavállaló hölgy, akit mondjuk ők szeretnének fölvenni. Ugyanakkor meg mégiscsak vannak olyan megoldások, hogy ez a visszatérés fokozatos legyen, és vannak olyan segítségek, amelyek tudnak abban segítséget nyújtani, hogy ne legyenek elvágólag, tehát hogy vagy munka, vagy család, hanem legyen átmeneti megoldás is.
Az imént említette a bölcsödéket, és hát ez nyilván különösen fontos, hogy legyen kellő számú bölcsödei, óvodai férőhely, akár például a női foglalkoztatást megkönnyítendő, de hát ugye ön 2016 nyarától, jól emlékszem a dátumra, 2016 nyarától miniszteri biztosként foglalkozott a bölcsödei rendszer átalakításával. Mi volt egyáltalán a rendszer átalakításának a legfőbb oka akkor, és hol tartunk most ebben?
Igen, 2017-ben alakítottuk át a rendszert, és alapvetően szerettünk volna egy rugalmas a családok számára jobban elérhető bölcsődei rendszert kialakítani. Azt láttuk, hogy pont a foglalkoztatás bővülésével, és ezen belül egyébként a női foglalkoztatás bővülésével egyre nagyobb szükség van arra, hogy legyenek bölcsődei férőhelyek, de nem biztos, hogy ezt a nagy intézményes klasszikus bölcsődei keretek között kell elképzelni, főleg például egy kis településen, egy kisebb faluban, ahol erre nincs is szükség. Ezért alakítottunk ki új bölcsődei formákat, a mini bölcsödét, családi bölcsödét, illetve a munkahelyi bölcsödét, és ugye kimondtuk azt a fő szabályt, hogy minden olyan településen, ahol 40-nél több 3 év alatti gyermek van, ott kell valamiféle bölcsödét működtetni, ezen formák közül bármelyiket.
És mondhatjuk azt, hogy mostanra így 2018 májusára ez a rendszer bevált és működik, vagy működőképes?
Igen, az a tapasztalatunk, hogy valóban gombamód nőnek ki a földből a mini bölcsödék. Például most már több mint 100 mini bölcsöde működik az országban, illetve most a pályázatok segítségével folyamatosak az építkezések, de több mint 1000 családi bölcsöde is működik Magyarországon, és hát ugye a hagyományos bölcsödék is leginkább a nagyobb városokban jelen vannak. Elmondhatjuk összességében azt, hogy még 2010-ben a 3 évet év alatti gyermekek 12%-a számára volt bölcsődei férőhely, már ez a szám 18%-ra emelkedett, és nagyjából egyébként a 3 év alatti gyermeket nevelő nőknek a foglalkoztatási rátája is e körül van. Tehát látjuk azt, hogy nyilván ezt tudna nőni, hiszen amikor óvodába járnak a gyermekek, ugye a kötelező 3 éves kortól kötelező óvodába, ott már egy jóval nagyobb 70% fölötti női foglalkoztatási ráta van, és azt is látjuk, hogy a gyermekek 2 éves kora előtt még 10 pár százalék a női foglalkoztatási ráta, és ezt követően 2-3 éves kor között 33%, és onnantól, hogy óvodába járnak a gyermekek, onnan pedig felugrik 72%-ra.
Csak a férőhelyek száma is elegendőnek tűnik. Én azt láttam, hogy olyan 41 néhány ezerről indultunk, és ugye 2018 az idei esztendő végére ilyen 60 ezer bölcsődei férőhely a cél vagy a terv.
2020-ra szeretnénk elérni 60 ezer férőhelyet, jelenleg 48 ezer körül tartunk, de ugye most zajlanak azok a pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések.
Ezek uniós? Tehát erre vannak uniós pályázati lehetőségek?
Részben uniós pályázati lehetőségek, részben pedig hazai forrásból támogatott lehetőségek.
Az elmúlt órában Fűrész Tünde, a Kopmária Intézet megbízott elnöke volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen én is.